Két olasz család története bontakozik ki Fausto Paravidino Emma életének értelme című írásában. Úgy, hogy közben cikázunk az időben, a 70-es évektől a 90-es évekig villannak fel jelenetek a szemünk előtt a két család történetéből. Az események, a szereplők összefonódnak, közben a kor politikai, társadalmi sajátosságai, harcai is felvillannak. Az ürügy Emma, Antonetta és Carlo kisebbik lánya, akinek lázadásait elemezve, azokat érteni próbálva bukkannak elő a különböző korok társadalmi, politikai viszályai, mindenkori fiatalok lázadása, tiltakozásai, feminista mozgalmak, művészeti lázadás, a konvenciók elleni tiltakozások. Emma, aki a legkevésbé van jelen fizikailag a darabban, minden szereplő alter egója lehetne. Azoké a közben idősödő, majd az öregkor bogaraiba belefulladó emberek fiatalkori énje, akik annak idején elindultak a világot megváltani. Csak nem mindegyiküknek sikerült ez. 1968-tól kezdve végig pásztázzuk a szereplőkkel együtt az elmúlt fél évszázad történelmi, társadalmi, politikai sajátosságait. Felvillannak a különböző korok zenéi, divatja, stílusa, azok a törekvések, amelyek egy félig értelmiségi család sajátjai. Persze minden felnagyítva. A karakterek gyarlóságaik. Olyan gyorsan cikázik előttünk az elmúlt 40 év, hogy csupán a legfontosabb jellemzőket kiragadva villan el előttünk ezeknek az embereknek az élete, problémái, öröme és bánata. Egyik pillanatban még a 20 éves Antonettát látjuk és Carlót, majd a 30, 40, 50, 70 évest. Az átváltozás zömében a színpadon történik, úgy, ahogyan szinte minden szereplő folyamatosan a színpadon tartózkodik, és a szemünk előtt éli életét. Ez az ide-oda cikázás az időben groteszké változtatja a szereplőket. Gyarlóságaik humorossá, nevetségessé válnak. Az élet problémáinak hajszolása, a megoldási kísérletek szintén nevetségessé torzulnak. Bohócokká válnak kínlódásukban. Igazán őszinte harcukat csak néhányuknak ismerjük meg, rövid pillanatokra. Emma, akinek jelleme tulajdonképpen a vezérfonal, a legnormálisabb figura ebben a családi millióban, a legsérülékenyebb és az igazi áldozat is ő ebben a világban. Fausto Paravidino olasz drámaíró, színművész, rendező 1976-ban született. 2005-ben rendezett Texas című filmje a Velencei Filmfesztiválon Passinetti díjban részesült. Drámáit több nyelvre is refordították. Radu Afrim nem első ízben rendez Paravidino drámát. Az előadás színpadképe Kupás Annának köszönhető. Egy hatalmas arc uralja a színpadot, Emma arca. De mindannyian Emmák lehetünk, így hát a végére ez az arc is alakul. Hihetetlen mozgalmasság, dinamizmus jellemzi az előadást, gyönyörű képek, és ugyanakkor egyfajta főhajtás is ez ismét a 70-es évek előtt. Radu Afrim rendezővel beszélgetünk először is a szövegről, amely kezdetben hossza miatt is fejfájást okozott neki.
Era un roman teatral foarte lung, avea 170 de pagini, ceea ce înseamnă cam 6 ore de spectacol, pentru că Fausto a vrut să facă un experiment, să scrie un roman teatral în care narațiunea e mai importantă decât situațiile teatrale.
Ez eredetileg nagyon hosszú, 170 oldalas színházi regény, amely teljes változatában 7 órás előadás lett volna. Eredetileg a narrációnak sokkal fontosabb szerepe van, mint a színészi alakításnak. Az első rész tökéletesen működött, de a második már nem, mert nagyon felgyorsult. Emma életéből nagyon sok részt átugrik, a nézők pedig nem sokat értenek belőle. De tudtam, hogy ebben a darabban nagyon sok érték van. Fausto, kedvemre való szerző, többször dolgoztam már a szövegeivel, és szeretem őket. Különben a színészek közül néhányan nem bíztak eleinte a szövegben, mások viszont kiálltak mellette. Szeretem az úgynevezett veszélyes szövegeket, amelyek valamilyen kihívást tartogatnak, amiket valamilyen módon meg kell oldani, különben elunnám magam. Örülök, hogy megcsináltuk ezt az előadást. A magyar társulattal már többször dolgoztam, vagy olyan szöveggel, amelyet én írtam, és akkor senki nem merte azt mondani, hogy nem jó a szöveg. Vagy olyan szövegekkel, amelyek már első olvasatra elnyerték a társulat tetszését, és akkor mindenki elégedett volt. Tehát nem bánom, hogy kicsit megkínlódtuk a szöveget az elején, sőt, örvendek neki.
Mi nem működött kezdetben? Mit kellett törölni? A két külön világ is gondot okozott esetleg?
Először történt meg, hogy nem akartam a mi világunkra, sajátosságainkra alkalmazni ezt a szöveget, mert megvannak nekünk is a politikai csatáink, csak éppen a pártokat hívják másként. Nem az a fontos, hogy milyen a szöveg, hanem az, hogy milyen lesz az előadás. Néhány színész úgy érezhette, nem megfelelő a szövege. Nekem viszont van annyi fantáziám, hogy átalakítsam a helyzeteket, a párbeszédeket úgy, hogy a közönség számára élvezetesek legyenek. Ami a közönséget illeti, a radarom tökéletes. Többször dolgoztam itt, tudom milyenek. Tehát annak a veszélye nem állt fenn, hogy a szöveg unalmas lesz. Persze, az 500 néző között mindig van olyan, akit bizonyos, szociális témák, vagy feminizmussal, szexualitással kapcsolatos dolgok nem érdekelnek. De a családdal kapcsolatos kérdések általában mindenki számára vonzóak, még akkor is, ha tipikusan olasz családról van szó. Miért ne hasonlítana ez egy magyar vagy román családhoz? Sokszor sokkal kevésbé érdeklik a hazai közönséget az angol királyokról szóló történetek, gondolok itt Shakespeare-re, mint az ilyen vagy az ehhez hasonló történetek. Miért ne lenne érdekesebb egy olasz család 1968-tól napjainkig tartó története, mint Lear királyi?
Milyen mértékben engedi meg magának, hogy belemásszon a szövegekbe, hogy módosítsa akár a lényeget is valamelyest?
Nagy mértékben, főleg, hogy a szerző is megengedi ezt. Az adaptációk megengedettek. Ez esetben a lényegen nem változtattam. Csupán a körülményeken kicsit, beiktattam komikus replikákat, kicsit felnagyítottam Katus, Berekméri Katalin figuráját, bekerültek dalok, amelyek jeleneteket hangsúlyoznak. Én Csehov esetében is megengedem ezt magamnak, mert ez egy olyan mesterség, amelyben kell, hogy legyen szabadsága az alkotónak. Tevékenységem 23 év alatt is megengedtem ezt magamnak. Legutóbb a Bukaresti Nemzeti Színházban volt egy Csehov rendezésem, egy három nővér, amelynek a felét átírtam. Amíg a dolgok működnek és a közönség nem fütyül, addig minden rendben van.
A groteszknek, a szürreálisnak nagy szerepe van ebben a darabban. A szövegből ered mindez, vagy kicsit ráépített még?
A színészekből fakad. Amikor elmész egy színházba rendezni, a kliens által felajánlott anyagból dolgozol. A vásárhelyi magyar színészek energiája különleges. Ha ezt az előadást például Jászban rendeztem volna meg, egészen más lett volna. Semmi köze sem lett volna ehhez. A szereplőktől a színpadképig minden más lett volna. Vásárhelyen csináltam realistább, kevésbé kihívó előadásokat is. Amikor a Retro Madarat rendeztem, amely az én gyerekkoromról szólt, azt mondtam, meg kell őriznem egyfajta mértékletességet. Itt viszont, amikor az emberek életrajzát kell bemutatni, gyorsan, nagyon gyorsan, nincs mit tenned, le kell csapnod a parókát a fejedről, és más hajjal, más hanggal, más életkor energiájával kell játszanod. És ezt nyilvánvaló, hogy senki nem fogja realista vagy minimalista módon megoldani, hanem valahogyan felépítve, megkomponálva. Ezek az életkori váltogatások soha nem lehetnek finomkodóak, visszafogottak. Nem, viccesnek kell lenniük. Rá kell találni arra a mintára, arra az öreg emberre az életünkből, akit mi is viccesnek gondolunk. Tehát ez a fajta groteszk a szövegben is jelen van. Minden egyes jelenet a főszereplő házaspár fiával, lányával, így van eredetileg is megírva. Jászban szintén rendeztem egy Fausto darabot, a Macellari Alui Jov címűt, és ott ugyanígy szinte bohócok voltak a szereplők. Igen, ezúttal elismerem, hogy a szöveg kicsit elvitt egy irányba, de talán nem is annyira a szöveg, hanem a társulat energiája, akik vakáció után vannak, friss erővel és energiával játszani akarnak, nevetni, nem idős társulat, mint máshol. Miért nyessen vissza a szárnyaikat és a ludikust, a játék vágyát ezekből az emberekből? Azért, mert egyes nézők valami nyugodtabbat akarnak látni? Nem, most ennek volt itt az ideje.
Igyekezett valamilyen határt szabni a komikumnak, mert ugyan olykor feltűnik ezeknek a karaktereknek az őszinte énje is, de a másik, a komikus mindig elnyomja azt.
Vannak határok, de ezeket mi szabjuk meg a próbák alatt. Azok, akik a darabban kamaszként jelennek meg egy adott életkorban, a valóságban 40 év körüliek. Őket éppen ezért nem lehet komolyan venni, mert röhelyes lenne. Ennek a kamaszkornak minden hülyeségét fel kell használni. Nyilván, mert létezik egy adag stupid ártatlanság is 16 éves korban. Abban a pillanatban engem ez érdekelt. Az idősek esetében pedig Böze és Öcsi esetében, akiknek a kapcsolata olyannyira megromlott már, hogy el sem viselik egymást, sok költészetet nem lehetett bevinni, hisz ki nem állják egymást. Politikai témákon verekednek össze, ami már a valóságban is groteszk. Amikor egy család politikai nézetek miatt megy szét, ezt nem lehet kesztyűskézzel megmutatni. A maszk mögötti embert viszont minden nézőnek magának kell felfedeznie. Éppen ezért iktattam be úgymond civil részeket is, amikor minden meg van magyarázva szövegszerűen. Nem színházi módon, hanem a színészek normálisan beszélnek, kiszólnak. Bár én ezt a szót, hogy normális, nem szeretem. Ilyenkor a néző is pihenhet, és a saját rendes nyelvén megértheti, hogy milyenek ezek az emberek. Ilyenkor kerülnek elő a feminista teóriák, a gender elméletek, a politikai kérdések. Tudom, hogy kényes, de időszerű volt ez a politikai feminista szöveg is, amely lehet, hogy egyeseket zavar, de másképp nem lehetett megoldani a darabot. Nem csak a magyarokat zavarhatja, félreértés ne essék, a román közösséget is esetleg. Itt az ideje, hogy elmozduljunk valamerre, tegyünk valamit, mert én ugyan 23 éve szociális színházat igyekszem csinálni, de nem feltétlenül explicit módon. Van, akiket zavar, ha egy macska nyávog a színpadon. Nem mindig csinálhatunk azt a színpadon, amit akarunk, de van, amikor hangosan kell mondani dolgokat. Akár erőszakosan, vagy már-már zavaróan ahhoz, hogy meghalljanak. Sajnos. Ismétlem, mi nagy termi előadást csináltunk, nem egy szűk közönségnek, egy kis teremnyi nézőnek, egy elitnek szólót. A nagy terembe azért jönnek, hogy ne vessenek, hogy megértsék a dolgokat, vagy ne értsék, hogy sírjanak. Én a 23 év alatt megtanultam azt, hogy tudnom kell, kihez szólok és miért. Minden városban elkezdtem olyan előadásokat rendezni, amelyekkel valamilyen módon kikiabáljuk a dolgokat, és nem csendben finoman mondjuk el művészként, sokkal kényelmesebb lenne. Persze a témától is függ.
És persze a 70-es évek politikai társadalmi gondjai is ismétlődnek.
Igen, a történelem ismétli önmagát. Azért is választottam Paravidinónak ezt a darabját, mert az, amit Temesváron csináltam, a Boala Familiae M, az kizárólag egy családtörténeti produkció volt, semmi politika vagy történelem nem volt benne. Fausto Olaszországban baloldali, nagyon baloldali szerző, és éppen ezért nem vehettem ki a darabból ezt a politikai vonatkozást, mert neki sem tetszett volna. Ő bármilyen változtatással egyetért, csak ne vidd el más irányba a szöveget.
Értem én, hogy a színészek pihentek voltak, de kihívás volt számukra ezt a nagyon is olaszos temperamentumot átvenni?
Minden a játékosságból ered. Az egész életünk próbákból áll, a napunk két részre van osztva, próbálunk, szeretünk nevetni a próbák alatt, és jól érezzük magunkat. A bemutatón persze, hogy nem jelenik meg mindaz, amin a próbák alatt a legjobban szórakoztunk. Sok mindenről le is mondunk. De amin mi jól szórakoztunk, azon nagyon sok néző szintén jókat nevet. Van egy ilyen élesebb humor, amely az előző előadásaimban is ott van. Talán az ördög próbájában engedtem még ennyire szabadjára magam. Aztán jött a nyugalom, majd a retromadár, amiben kicsit több volt a líraiság, a szomorúság és az igazság. de hát különböző szerzők írták őket. Eszem ágában sem volt mellőzni ezt az energikus, groteszk játékmódot, mert a színészeknek is szükségük van arra, hogy kiadják magukból azt, ami felgyűlt. Azután jön majd egy nyugodtabb rendező, egy jó fiú, valahonnan Magyarországról vagy máshonnan, és másképp csinálja. Szintén jól, de egészen más stílusban. Most ilyen volt az energiánk. Közben egy egészen más típusú darabot rendeztem Besztercén, egy nyugodt, minimalista, realista, szomorú előadást.
Mindig szabad kezet kapnak a színészek abban, hogy hozzájáruljanak ennek a humornak a színpadra vitelében?
Igen, ha jó színészek, és ha megértették a humornak azt a fajtáját, ami engem érdekel, akkor igen. Én is hajlok az improvizációra, szeretem, de amikor a színészeknek vannak abszurd, groteszk ötleteik, olyanok, amiket még én is csak nehezen képzelek el, akkor igen, hagyom őket. De nagyon-nagyon kevesen vannak ilyenek.
Gondolom ebből is fakad az, hogy minden társulat esetében megvannak a kedvenc színészei, akikkel dolgozik, nem?
Igen, amikor 7-8-szor dolgoztam már egy társulattal, persze, hogy ismerem őket, de ez nem jelenti azt, hogy nem adok esélyt a fiataloknak, azoknak, akiket nem ismerek. A fiatalok mindig érdekelnek, és vannak, akik közben megöregednek, és elválunk egymástól. Persze vannak kedvenc színészeim, de ezt a többieknek nem szabad érezni.
A színpadkép ezúttal is, akár csak a Retro Madárban, vagy a Nyugalomban hihetetlenül látványos, grandiózus. Ez valamelyest a természetéből fakad.
A díszlettervezőnek Kupás Annának volt ez az ötlete, ez az arc, nekem eszembe sem jutott ilyesmi. Én inkább a bútorokat szerettem volna összezsúfolni, hogy nyilvánvaló legyen, hogy két ház, két lakás van egymás mellett a színpadon. Nem vagyok én ilyen, csak a nagy színpad követelményeihez igazodtunk, a nézők elvárásaihoz, akik ha ide jönnek, akkor látni akarnak valamit, látni. Nem feltétlenül grandiózus, egy hatalmas, 10 méteres fejez, mert kisebbnek nem lett volna értelme. Tudom, hogy majd a szállításánál gondunk lesz vele, de én csak dicsérni tudom a díszlettervezőt ezért a szenzációs ötletéért. Voltak, vannak előadásaim, ahol tényleg semmi nincs a színpadon, még a szereplők is mesztelenek. Szóval ez most így adódott.
Folyamatosan ugrálunk az időben, 70-es, 80-as, 90-es évek, de mégiscsak a 70-es éveknek van itt nagy jelentősége. És nem első ízben időz ennél a kornál. Kedvence? Valamiért?
Lehet, hogy én rekedtem meg a 70-es években. A gyerekkorom, mit mondjak még? Mindenhol hangoztatom, nem szégyellem az összes évtized közül, amelyet megéltem eddig a legvagányabbnak, a 70-es éveket tartom. Persze kommunizmus volt, de még nem volt olyan borzalmas, és gyerekként persze, hogy nem a kommunizmus foglalkoztatott a leginkább. Szívesen emlékezem azokra az emberekre, szeretem azokat az embereket, a viselkedésüket, nem beszélve a zenéről, a divatról, öltözködésről. Úgy, ahogyan láttam én akkoriban a szülővárosomban, Betlehemben, Besztercem mellett. Az emberek nem a legutolsó divat szerint öltözködtek, persze, hogy nem. Hanem egyformák voltak, azt vettek magukra, amit az üzletben kapni lehetett. De félretéve ezeket a felületes dolgokat, azt hiszem az egyetlen évtized volt, amikor tényleg boldog voltam, mert gyerek voltam. A 80-as években, kamaszkoromban már más gondjaim voltak. Sajnos sokan összekeverik a gyerekkori boldogságot a diktatúra boldogságával, ami hatalmas tévedés. A Retromadárban is megőriztem egy kicsit nagyobb toleranciát azzal a világgal szemben, mert egy letűnt világról van szó. Nosztalgiával is gondolok azokra az évekre, és azt hiszem a végtelenségig tudnék beszélni arról az időről, ha nem idegesítenék vele mindenkit, főleg a fiatalokat, akiket nem érdekel, hogy mi volt a 70-es években. Igen, szép volt, és Olaszországban toppon van a retro stílus, sőt, Fausto is nosztalgiázik 1968 kapcsán. Én különben 1968-ban születtem, abban az évben, amikor a darab is kezdődik.
Másik retro in Italia, és deja top. Dar și Fausto are această miraj al anilor 68. Eu m-am născut în 68, primul an despre care vorba în piesă. Mamma Leone, tu sei un angelo. Mamma Leone, sei sempre stata sol per la povertà. Mamma Leone, tu hai dato tanto di felicità.
puto che dolore, amo leone. Mamma leone, mamma leone, fa che ritorni noi. Speranza di riamarci poi, mamma leone, forse domani tutto cambierà, così non piangeranno più i bimbi e canteranno gli innocenti. Mamma leone, mamma leone.
Antonetta szerepében B. Fülöp Erzsébetet, Kárló szerepében Barta László Zsoltot látjuk. Legkisebb lányukat Emmát Simon Katalin Boglárka alakítja. A másik házaspár szerepében Nagy Dorottya és Varga Balázs látható. Berta néni a szomszéd szerepében Berekméri Katalin. Mindenikük olyan karakter, aki felnagyított jellemvonásokkal, tulajdonságokkal pörög a színpadon. Berekméri Katalin a tipikusan negativista öregasszony, akinek fájdalmas történeteiből mindig kivillan egy csepp emberség és keserű humor. Antonetta B. Fülöp Erzsébet hosszan ízlelte azt a figurát, amelyet alakítania kell. Egy tudálékos, olykor idegesítő tanárnőt. A karakterhez sokat hozzáadott ő is, a különböző életkorok Antonettáját még most is ízlelgeti. B. Fülöp Erzsébettel beszélgetünk.
Mama!
Egyrészt a világunk is a multitasking korában nagyon felpörgetődött, ezért volt nagyon jó, ahogy a rendező elképzelte, hogy sok szereplő, sok fele nézhetsz, zsúfolt díszlet, korok legószerűen összerakva egymás mellé, tehát hogy tényleg a közönség elkalandozhat, vagy belefeledkezhet különböző részletekbe, kiegészíti ezt a projekció is. Számomra az egyik legnagyobb feladat, bár az Ördög próbájában is átöltözöm, van 12 ruhám, és az asztal alatt hiper-szuper gyorsan kell átöltöznöm, de igazából ez volt az egyik legnagyobb feladat, hogy beérjek idejében a jelenetekbe, és hát például, mikor tanárnőbe öltözöm át, nadrág kosztümben, szerencsém van a kollégáimmal, meg az öltöztetőkkel, de négyen segítenek, hogy paróka fejemre, szemüvegem legyen, cipőm, nadrág felhúzva, mikroport a helyén, zsabó, a kabát, és ahogy befejeztem, most már elértük azt, hogy még időm is van reflektálni, egy picit ráállni a színészetre is, hogy tulajdonképpen milyen hangulatban lép be ez a tanárnő az órára a lányok közé. Tehát ez volt a legnehezebb, hogy nem tudtam igazából annyira ráfordítani a figyelmemet, nagyon itt és most erejűvé vált a színész szett ebben, hiszen öltözés, sok kellék, rámolás, és akkor bent vagy, és ami ott akkor megtörténik benned és veled, az az érvényes. Nincs időd még előtte ráállni, megkeresni. Ez az, ami mondhatni nehéz, de közben izgalmas kihívás, hogy ma éppen mennyire vagyok toppon.
Mennyire egységes ez a figura, tehát ugye különböző életkorában mutatod meg. Azt a próbák alatt tudtad elmélyíteni magadban, hogy milyen a fiatalkori, milyen a középkorú, milyen az időskorú?
Sokat segített Afrim, mindig figyelmeztetett, hogy vigyázzak, ez nem a Grand Hotel anya Aurora szerepe, aki egy jóságos nő volt, egy kedves, szerető, hanem ez egy rossz nő. Mindig mondta, hogy rossz nő, nem olyan jó nő, nem földre szállt angyal, mint a másik, ez egy rossz nő. És akkor így keresgéltem, tulajdonképpen még mindig keresgélem, és ez egy folyamat, azt gondolom, hogy még mindig nincs meg, és ezen még dolgoznom kell, hogy hogy változik öregkorában, például milyenné válik egy tanárnő, akinek hasonló élete volt, mint az enyém. Hogy elindul És akkor így értelmeztem egy kissé szeleburdi, akár kiszámíthatatlan, extrém kamaszkorból, aki, ha kell, forradalmi ötletei is vannak, és bevállalós, de közben félénk, és pont ezért néha kicsapongó, és extrém, és kiszámíthatatlan, de azért már benne van az, hogy bölcsészkarra jár, ez a fajta didaktikusság. Tehát tulajdonképpen ez volt a fejemben, hogy vannak ismerőseim tanárnők, és azt tapasztalom, hogy akár óvonők, akikben megmarad az a fajta, hogy meg kell jegyeztetni a tanulóval, vagy az óvodással azt a bizonyos dolgot, és azért ahogy ismételik el, hogy jegyezze meg. Tehát, hogy ez a fajta didaktikuság a családjában is működik, ez volt a középkorú nő esetében, és ez az okoskodás, erről is folyt vita, az egyik kolléganőmmel beszéltünk, bemutatom, hogy szerinte okos ez a nő, szerintem okoskodó ez a nő. Nem azt az életet élte, meg ez a frusztráció, ami őt hordozza, hogy anyaként le kellett mondani a tudományról, a bölcsészetről, a filozófiáról, amit ő szeretett. És hogy ez egy letapadást okozott. Biztos vagyok benne, hogy okoskodás marad a öregkorában, meg hencegés, hogy ki vagyok én. Okosabb voltam, mint a férjem. Lehet több dolog volt a fejemben, meg ilyen szövegei vannak. Tehát, hogy így érzékeltem én ezt a karaktert, és akkor mikor hirtelen minden a fejedem van, paróka, szemüveg, nadrágkosztüm, igen, és a kellékeid, akkor csak annyi időd marad, hogy didaktikus vagyok, meg kell értetnem most egy szöveget a tanuló lányokkal. Vagy a férjemmel kötekszem, mert okosabb vagyok nála, beképzeltebb vagyok. Vagy ahogy a házastársak öregkorukra, ez egy jó megállapítás, de így is írta meg igazából a szerző. Csak Áfrim ezt jobban kiaknázta, hogy öregkorukban néha még olyat tapasztalok, 80 évesek el akarnak válni, de leírtak együtt 60 évet. Ahogy veszekednek, meg vitáznak állandóan, meg rátronfolnak a másikra. Tehát, hogy ez marad vissza. Egy igazi bölcs ember ezt nem teszi. Most egy zárójel. Tehát azt tapasztalom, hogy a régi bölcsesség az öregeinkből kiveszett. Tisztelet a kivétel. Tehát olyan ritkán találkozok idős emberekkel, akik megragadnak valamivel, amit ők nagyon tudnak, vagy megtanultak az életben. Azt látom, hogy rigolyásak, kiszámíthatatlanok, persze a gyerekesség ott van, de hogy ez a házaspár is ilyen, hogy veszekednek állandóan, egymás fölé kerekednek. Szóval ezek voltak így a fejemben a korok kapcsán, és akkor ezeket kell így felvillantott momentumokban megmutatni, az a nehéz, mert nem folyamatában vagy, hanem 20 éves, most 40 éves, most 80 éves, most 30 éves, ez a puzzle-szerű időugrás.
Egyébként mennyire változtatta meg, Áfrim, tényleg a te karakteredet? Tehát mennyire kellett még egy lapáttal rátenni, még jobban karikírozni ezt a figurát, mert ezek a figurák mind elnagyoltak azért egy kicsit, sőt, nem is nagyon kicsit.
Inkább felmutatott karakterek, mert lehet tetlen lelkirealizmus szempontjából végigkövetni. Természetesen vannak nagyon mély pillanatai, például a karakteremnek, amikor elhagyja a családját, és ő azt úgy megszenvedi, de inkább felmutatásszerű, vagy akár brechti elidegenítés eszközével dolgozik, mert látod, hogy nyílt színen öltözik át, ott teszi fel a parókát, kiszól, hogy most 2018-ban vagyunk, tehát határozottan ezt a színházi konvenciót használja Áfrim is, viszont nagyon kiteljesíti. Tehát én azt éreztem a karakterem kapcsán, amit mindig érzek a vele való munkában, hogy nagyon sokat gazdagítja a leírt szöveget a karakter szempontjából. Például csak egy monológ utal arra, hogy Antoinetta depressziós lett. De ő megmutatja egy ágy jelenettel, amikor a férje folyamatosan a gyerekcsináló hevében van, és elege lesz ebből a pillanatból, és ott hagyja a családját. De ez nem volt benne a szerzői szövegkönyvben, hogy van egy ilyen átjelenet momentum, ahol Antoinettának elege lesz. Tehát ő kiteljesíti ezt lentről, jól érzékelve megy a szereplővel. Amit így visszajelzésekben is hallunk, illetve amit látok, ami Áfrimra jellemző, hogy minden színész a helyén van, mindenki jó benne. És ez nem túlzás, tehát minden kollégámra rá tudok csodálkozni, mert folyamatosan ösztönöz. Ilyen vagy olyan módszerrel, de nem hagyja, mert ki akarja a színészből a maximumot hozni. És ez jön vissza, a kollégáink nézték, akik éppen nem voltak benne, hogy mindenki milyen jól teljesít benne, és mindenki más valamilyen módon, mint ahogy megszokta. És ez jó.
Azt hogy csinálja végül is? Szabad kezet is ad? Nem is? Vagy hogy?
Azért szeretek vele nagyon dolgozni, és alig várom mindig, hogy dolgozhassak vele, mert már ismeri az én úgymond rutinos megoldásaimat, hogyha úgy azt használom, akkor mögé lát és rám pirít, És akkor én elkezdek gyorsan gondolni, valóban rájövök, tükörként működik, illetve mindig keresi, hogy valami más oldalamat mutathassam meg, illetve segít kiteljesíteni a figurát, tehát hogy utolsó percig ösztönöz. Néha nagyon durván vagy keményen beszól. Nekem volt egy ilyen törésem, hogy pedig tudom, hogy hogy dolgozik, és tudom, hogy a karaktert segítés azért mondja, sosem személyeskedést érzek, de parókáról beszélt, hogy annyira jelentéktelen. És akkor otthon elgondolkoztam, hogy hát, ha jelentéktelen a paróka, de ott a színészi játékom, akkor azt jelenti, az is jelentéktelen. Mit tudjak ezen jobbat kihozni magamból? Mit csináljak? Rögtön kicserélték a lányok a parókát, köszönet és hála nekik, Moldován Orsi, Blanka, a díszlettervező lány, és akkor a paróka is megoldódott, de én is tovább gondoltam a karakteremet, és még inkább szélsőségesebben toltam a didaktikusság fele, hogy akkor még erőteljesebbek legyenek a momentumaim. Szóval én nagyon szeretek vele dolgozni, ez a végkövetkeztetésem, és várom, hogy ismét dolgozzunk, mert tudom, hogy mindig jó dolog lesz belőle.
Ezeket a szélsőségességeket, amiket említettél, azért ezeket csak vissza is kell fogni olykor-olykor, amikor még alakítjátok a karaktert. Itt a határt hol találjátok meg? Ő mondja meg? Ti érzitek? Mert a humornak itt nagy-nagy szerepe van, és hát ezeknek a olykor karikatúraszerű figuráknak.
Ő nagyon szereti hát nem tudom, hogy nevezni, én tragikomikusnak nevezném, hogy egy nagyon mély helyzetben valami komikus elem megjelenik. Tehát a komikus elemeket nagyon szereti, keresi, és élvezi lentről. Tehát ha jól csinálod, képes csapkodva a térdét kacagni ezen. És én például elindítottam egy nagy magánakciót, hogy még komikusabb legyen az öregasszony figurám, és elmentem Benke István fogászhoz, és rendeltem egy protézist. És adott a beszédemnek egyfajta furcsaságot, és utolsó percben készült el, tényleg köszönet Benke Istvánnak, mert éjszaka a laboratóriumban kiöntötték meg ilyenek, és feltettem, és megmutattam, és azt mondta, hogy nem. És mondtam, de hát humoros lesz, meg ki fog esni a protézisem? Mondtam, nem. Nem, nem akarja. Nem tehetem tönkre az öregasszony figurámat. De mondtam, nem, én már kipróbáltam, begyakoroltam, humoros lesz, higgyel, fogja élvezni a közösség. Nem. Az van, hogy vigyázz rád. Tehát nem próbáltad ki, azt mondja, és ezt így nem lehet így hip-hop betenni. Nem lehet, jön este a közönség, nem lehet ilyet csinálni. De mondtam, bízom benne, mert kigyakoroltam, tényleg otthon kemény 3 órát dolgoztam ezen, hogy meglegyenek azok a, gondoltam, milyen jó lesz a spagettiből szedem ki a protézis, csak ott szotyog a spagetti, ezt látja a közönség, tehát hogy most is gondolom. Azt mondta, ha akarom az 5. előadáson tegyem be, mikor már biztonságban érzem magam a szerepben, az 5. betehetem, de most nem. Na, visszatérve, hogy van, amit nagyon szigorúan akar, meghatároz, de szabadon hagy, és te, ahogy érzed, például a monológom kifolyt belőlem egyszer csak, amikor a depressziós is elhagyja a családját, és azon belül igazított bizonyos mondatokat, adott instrukciót, de hagyja, hogy szabadon áradjon belőled. És az a jó, a retromadárban is azt szerettem, hogy olyan kíváncsi voltam, hogy na ma az ő instrukciójára, hogy jön ki belőlem az a monológ. Én is vártam, hogy mit hozok ki magamból. És ez a, azt hiszem, a művészi szabadsága a színésznek, hogy nem reprezentál valami tegnapit felidézi, hanem ma valami nagyon erős jelen idejű dolgot tud végrehajtani színpadon.
Ezután 2 vagy 3 évig nem találkoztak, ezután 2 vagy 3 évig nem találkoztak, hogy én sem is beszéltem, én sem is beszéltem, én sem is beszéltem, ajajaj, ajajaj,
azt hiszem, olyan gyorsan és gyakran kell váltogassad saját magadat ott a színpadon. Fennállhat azért a veszély annak, hogy ismétled valamiben, valamilyen régebbi szerepből önmagadat? Mert mondtad, hogy nagyon vigyázz arra, hogy nehogy ismételjél. Itt talán ennek fenn sem áll a lehetősége, hogy fennáll pont ez a gyorsaság miatt, ami a színpadon történik, ez a dinamikus váltogatások?
Hát ez a végeredmény, mert közben van egy próba folyamat. Ebben a próba folyamatban azért megkeresgéljük, hogy milyen irányba mozduljunk el. Engem nagyon zavart volna, és kérdezem vissza, most is Bokor Barnival találkoztam, és kérdeztem, hasonlít a nyugalom öregasszonyához? És tudatosan például azt, hogy ott egy sokkal totyogóbb piciket léptem, járásom van, a hangom másabb, sokkal rossz indulatúbb az a vénasszony, mint az itteni idős Antonetta. Ez inkább ilyen okoskodó és költői szeretne lenni, csak a férje nem hagyja, és állandóan beszól. És meg, hogy egy házastársi kapcsolatban van, tehát, hogy már ez is már mást ad hozzá, de a járásomra törekedtem, hogy más legyen, hogy törekedtem arra, hogy ne hasonlítson például a nyugalom öregasszonyára. Vagy a kamaszkori szeleburdiság, hát ez a didaktikusság. De hogy valahogy most a karakteralkotás valahogy olyan fázisban van, hogy szinte filmes módszerrel működik, hogy nem álszakál, álbajuszos megoldás, hanem annyira finom, még a nagy színpadi előadás is, olyan finom eszközökkel kellene egy picit mást kihoz magadból, másabb nüanszt, árnyalatot, de közben nagyon erősen épít a te organizmusodra, a te szervezetedre. De például az a didaktikusság, ez volt az én fejemben a karakteralkotás kapcsán.
Szeretned kell mindegyik életkorban ezt a figurát ahhoz, hogy jól tudjad adni, vagy el kell fogadnod, vagy ha nem szereted, akkor is valahogyan kidolgozod magadban, hogy hogyan nyújtsad a közönségnek?
Szerintem nincs olyan színész a földön, aki ne szeretné meg a karakterét, de van olyan karakter, amit indulásból zicser szerepnek érzel. Én a kihívást Antoinette a mélypontjaiban éreztem, tehát hogy azt érzem nagyon magaménak, hogy abban tudok nagyon sokat kommunikálni a testem által a közönség fele. A formáját, hogy találom meg, az volt a nehéz. Igen, de alapvetően várom, hogy játsszuk. Például ez egy jó dolog, vagy én elmesélek egy nőnek az életét, és hát ebben nagyon sokat segítenek a kollégáim is, meg az alkotó folyamatban is, hogy most igen, valakiről nagyon személyesen kellene beszélni. Mindig várom, hogy végigvigyem. Az első rész nehezebb, a második könnyebb.
Igen, a mélypontjaiban közelebb áll, őszintébb, emberibb talán, mint amikor tulajdonképpen karikírozol, nem? Tehát mélypontjaiban ez a figura, akkor emberi igazán talán, nem?
Igen, tehát az a jó, hogy minden oldala meg van mutatva, hogy néha a felületes döntések, vagy a ide-oda szaladgálások között is, de hogy lehetőség van elmélyülni, azért ilyen szempontból nagyon jól megvan írva az én karakterem, mert lehetőségek vannak hosszú monológokban kifejteni az ő állapotait, érzelmi, emocionális állapotait, de nem nevezném karikírozásnak, bár mondom, hatalmas pup van a fejemben, hogy a 60-as évek frizurái, meg kell vigyázni a parókára, hogy le ne essen, meg ilyenek, de például a kamaszkorban is inkább ezt az életörömöt kellene hozni, hogy kiszabadulsz a könyvek közül, és önfeledten örülsz a mindennek, amivel találkozol a Klára barátnőddel, és boldog vagy akkor is önfeledt. Tehát, hogy nem karikírozásnak nevezném, inkább nagyon erős emocionális állapotoknak, vagy hogy én így tájolom be magamnak ezeket a helyzeteket. Vagy a tanárnő, aki azt érzi, hogy az életét elrontotta, és a lányoknak le kell kommunikálnia, hogy nehogy időskorotokra jöjjetek rá, hogy milyen sivár az életetek, ezért maradjatok kreatívak, és nyitottak életetek végéig. Tehát, hogy ez egy olyan erős üzenet, sokat gondolkoztam az én tanáraimon, hogy mit kaptam tőlük, ki volt a jó tanárom, az hogy adta át az üzenetet, kire hallgattam tulajdonképpen. És hát hogy kell ezt mondanom, hogy az iskolai lemorzsolódások oka vagyok? Igen, tehát érdekes, duális ez a karakter sok helyzetben.
Mennyire oszlik még meg a figyelmet, hiszen ott vagytok szinte mindvégig, mindannyian a színpadon, mindenkire kell figyelni, mindenki ott van. Azt hiszem, még ez is a kihívásnak a része, hogy folyamatosan a másra is figyelsz, nem csak a saját sokoldalúságodra.
Például a középkorú változatom, karakteremnek egyik fő problémája volt Barta László Zsolt. Hát ő, nem tudom, 20-25 éve fiatalabb, mint én, és mi házastársak vagyunk, és mondja Áfrim, hogy a szex nem működik köztünk. Hogy a francban működjön a szex köztünk? Mert alapvetően én be voltam frusztrálva tőle, a múltkor trepjovot játszta a fiamat, akkor most mi van? Ott tötyörögtünk egymás mellett, és ő is elnézést kért, hogyha a vállamra tette a kezemet, hát ennél sokkal többet akart látni Áfrim. Aztán megoldottuk végül az ő Áfrim segítségével, instrukciójával, de hát hogy ne figyeltem volna a partneremre, amikor nem tudom, tehát hogy na, ilyen akadályok voltak, de ezek mondjuk inkább személyes dolgok. Illetve ami nagyszerű a mostani Tompa Miklós társulatban, hogy nagyon figyeltünk egymásra, tehát nagyon segítettük egymást. Például, amikor nagyon mély ponton voltam itt ebben a monológban is, kijöttem, és még azt is éreztem, hogy nem úgy haladok a karakteremmel, akkor jött egy ölelő is. Valaki nagyon szorosan átörölt hátulról is. Ringatott és tartott, és akkor kijött belőlem a sírás. Pontosan attól az idegfeszültségtől, ami felgyülemlik benned abban a helyzetben. Vagy utána én öleltem meg, vagy írtam rá a kolléganőmre, vagy egy készszorítás, vagy egy tekintet, vagy egy átölelés. Annyi ölelés kaptam a próba folyamat alatt. Vagy az, hogy négy kolléganőm, nekik is kell készülniük az iskolás lányok szerepére, de az egyik a parókámat húzigálja, a másik a zipzáromat segíti. Tehát, hogy annyira szolidárisan összetartottuk, és egymást figyeljük is helyzetekben. Egész próba folyamat alatt, és közben is, hogy az előadás hogy alakul. Tehát, hogy nagyon erősen érzem a figyelmüket, főleg mikor jelenetem van, de úgy igen, hallgatjuk egymást, hogy milyen állapotban van az előadás. És azt hiszem, hogy ezért vagyunk kivételes csapat.
Mert amikor mindannyian ott vagytok a színpadon, akkor a néző is folyamatosan azt nézi, hogy ez mit csinál éppen, az mit csinál éppen, mert valaki mindig csinál valamit. Vagy lehet, hogy nem csinál semmit, csak ül. Ezek ilyen szusszanyásnyi helyzetek, amikor csak ülsz a kanapén, vagy akkor is kell viselkedned idézőjelben.
Például mi kitaláltuk öcsikével, Barta László Zsolt kollégámmal, mint házastársak, hogy egy kicsit a fejemet az ő vállára hajtom, és ott, mint az öregek, akik úgy bóbiskolnak a pamlagon, de úgy nyitva van a szemük, úgy elrévednek a múltban. De nagyon erősen hallgatom közben Csiki Szabolcsot, a Leone és Emmát, a lányomat, Simon Bogárt, hogy mondják a monológokat. Tehát, hogy azért a füled ott van, és te pedig egy pozícióban, mert egy kimerevített pózszerű pozícióban vagyunk. Néha gondolom is, hogy jobb pozíciót választottam volna, a nyakam kitörik, amíg lejár az az utolsó rész. De hogy mindig füleljük egymást, tehát akkor sincs lazítás, nincs lazítás. Vagy pörög a következő jelenetet, hogyha korábban van a fejedben, de hogy figyeljük egymást, hallgatjuk egymást, én azt tapasztalom. Vagy néha szétnézve, például Kádár Noémi szemét látom öregasszonyként, ahogy nagyon erősen figyeli Simon Bogár monológiát. Tehát ezek a jó impulzusok, amelyek így kollégáinktól áradnak.
Ebben a 70-es évek világába, ugye amikor visszaröppenünk az időben, bele kellett valahogy érezzed magad, vagy dolgozzad magad, vagy valamilyen hangulat révén kerüljél, mert az egy egészen más világ. Azért megélted te is, még fiatal voltál, de még ez az olasz mozgalmasság is ott van.
Olasz mozgalmasság, közben naivitás, amit a rendező is mond, tehát a kettőnek az elegye. Néztem azért filmeket is, táncmozdulatokat, hogy mi volt akkor divat, milyen minimálisat táncoltak, nem volt ilyen nagyon extrém táncmozdulat jellemző. Filmekből Sophia Loren, Magnani, szóval így próbáltam tájékozódni, igen, ezekből a ikonikus filmekből is. De igazából Áfrim jól vezet, tehát hogyha semmi előkészülésem nem lett volna, is jól vezetne, mert eleve behatárol bennünket jelmezzel, kosztümmel, díszlettel, és abban már nem tudsz olyan önfelettem mozogni, mint ahogy ma mondjuk működnél.
Meddig dolgozik benned úgy a figura, hogy ülepíted, hogy még dolgozol rajta? Mikor kezded biztonságban érezni magad?
Mindig azt szeretem az Áfrim előadásokban, hogy folyamatosan változtathatsz egy picit, és ezzel tartott frissen a karaktert. Tehát, hogy az Ördög próbáját 2014-től játsszuk, nagyon rég játsszuk, és még mindig vannak helyzetek vagy hangsúlyok, amit beiktatunk a karakterbe, ami a másikat is meglepi, önmagamat is meglep. Ilyen értelemben nem fogok megnyugodni ezekben a karakterekben, mert azt érzem, hogy folyamatosan dolgoznom kell rajta, még egy picit finomítanom. És hát még hol marad a protézis? Még azt is be kellene tenni valahova. Ez a szépsége és a szabadsága a vele való munkának, hogy ad egy alkotói szabadságot, és nem pontozza le annyira, hogy mindig hasonlóan kell, hasonlóan hangsúlyozni, a szintaxis szerint felépíteni, és ezen nem változtathatsz. Mert akkor hol van az én színészi szabadságom? Meg a jelen idejűségem? Akkor a tegnapit hozom. A jól kihangsúlyozott, kipontozott mondatokat. Ez a nagyszerű, az összes szerepemre érvényes most, amit nála játsztam, hogy ez a fajta alkotói szabadság mindig megvolt, vagy megadja.
Inni kezdtek, csak